Hétköznapok. A mikrofonnál Forró László, köszöntöm Önöket. Mai adásunkban összeállítást hallhatnak az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak vezetőinek konferenciájáról, amelyen az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának helyzetét ismertették Bukarestben. Tartsanak velünk! Az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak püspökei szerveztek konferenciát Bukarestben az egyházi javak visszaszolgáltatásának kérdésköréről. Elsőként Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szólt az egybegyűltekhez.
Ami számunkra mindenképpen fájó történet, hogy egy büntető peres eljárásban történt ennek az ingatlannak a visszavétele, és ez azt a bélyeget nyomta ránk, az egyházra, mint hogyha mi valamit el akarnánk venni mástól, csalással, bűnpártolással próbáljuk ezt a magunk javára fordítani. Ez egy olyan morális kérdés, amit mi nem tudunk magunkon hagyni, mert az egyház soha nem úgy gondolta, hogy a másokért kell neki úgymond elvennie, és azáltal gyarapítani az ő közösségének a vagyonát, hanem szolgálni szeretett volna mindenkor is. Hát igenis, az igazságosság kérdése mindig fontos volt nekünk. Ezért gondoltunk arra, hogy itt ma együtt a magyar híveket tömörítő történelmi egyházak képviselői mondjuk el, hogy nekünk ez fáj. Nem szeretnénk azt, hogy az elvételtől a végleges rendezésig 100 év teljen el, mert egy jogállamban erre nem volna szükség, ezért azt szeretnénk, hogy felgyorsuljanak ezek a folyamatok. Azt is el kell mondanunk, hogy az utóbbi évben, miután peres ügyek és büntető jogi eljárások indultak a visszaadók ellen, leállt ez a folyamat szinte teljes mértékben, és alig-alig történik valami. Mindenki fél, ha meg is van győződve arról, hogy jogos az egyháza kérése aláírni bármit, mert ezáltal esetleg börtönbe kerülhet. Ez az állapot nem jó, és mi szeretnénk azt, hogyha ennek vége lenne, és ez a folyamat felgyorsulna.
Dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye érseke.
1090 Szent István királyunk 10 püspökséget alapított egyházmegyét, és köztük az erdélyi egyházmegyét, a mai gyulafehérvári római katolikus érsekséget. A római katolikus érsekség neve 900 éven keresztül Erdély volt. Ezt a nevet román nyomásra, mert erdélyi püspök címet ebben az országban csak román és ortodox hordhat, még román görögkatolikus sem, elvették tőlünk 1932-ben, és azóta Gyulafehérvári a nevünk. 1948 után megindult a kommunista államosítás egyházi vagyonunktól, amelyet egyházi tevékenységünket, az iskoláinkat, a szeretett otthonainkat fenntartottuk, azt mind államosították. Amikor megindult a vagyonvisszaadás, jelenleg is a történelmi Erdélyre terjed a főegyházmegye, vagyis az erdélyi fejedelemség területére, 9 vármegye jelenleg, és ebben több mint 70 perünk van, mert csak peres úton lehet visszakapni, de még úgysem kapjuk vissza. Két nagy nehézséget említek csak. Az egyik az, hogy a telekönyvezésben régen különböző egyházi egyletek, alakulatok, alapítványok nevén volt, és ma nem akarják elismerni azt, hogy a római katolikus érsekség ezeknek mind jogutódja, és ezen a címen nem adják vissza, illetve Strasbourghoz kellett folyamodnunk több esetben. A másik nehézség, amit említek, hogy legmagasabb fokon az akkori kultúrminiszter úr, Özván Teodorescu megmondta, a Batyáneum, amely a németújvári gróf Batyányi Ignác püspök 1795-ben végrendeletileg alapította, a mindenkori püspök tulajdona, 48 és 64-ben véglegesen államosították, és erre vonatkozólag azt mondta a miniszter, ott nálunk, amikor látogatott, hogy nem lehet visszaadni, mert a tudományos világ úgy tudja, hogy a romániai középkori kéziratok 75%-át tartalmazó püspöki gyűjtemény, az a román nemzetörökség része, és ha kisebbségi magyar egyháznak visszaadnák, akkor meg nem értést keltene a tudományos világba, hogy hogy lehet az, hogy Románia, a román kultúra egyik legnagyobb kincse, az tulajdonképpen a magyar kisebbségi katolikus egyház tulajdona, és ezért nem fogják soha visszaadni. Mi természetesen Strasbourgban vagyunk, én most is ebbe az ügybe.
Böcskei László, nagyváradi római katolikus megyéspüspök.
A nagyváradi római katolikus egyházmegye részéről, annak képviseletében vagyok itt. Erről a nagyváradi egyházmegyéről el kell mondani azt, hogy a gyulafehérvári érsekség és a jelenlegi temesvári püspökséggel együtt az egyik legrégebbi egyházmegye, közel 1000 éves múlttal rendelkezik, egy gazdag hagyomány, és ennek a hagyománynak az egyik része az a gazdag hálózat, amit az egyházmegye létrehozott, működtetett évszázadokon keresztül, és amelyből kiindulva mi is próbáljuk manapság is megvédeni az egyháznak a jogait, és ehhez hozzátartozik a tulajdonhoz való jog is.
Schönberger Jenő, szatmári római katolikus megyéspüspök.
A romániai történelmi egyházak közül a legfiatalabb egyházmegye a szatmári egyházmegye. Természetesen azelőtt is létezett, de nem mint szatmári egyházmegye, hanem 1804-ben Egerből hasították ki a kassaival együtt. Akkor 5 vármegyét foglalt magában, Szatmár, Mára, Maros, Ung, Bereg és Ugocsa. Az első és a második világháború békeszerződései következtében 2/3 elveszítette, úgy területileg, mint a hívek számát illetően. Jelenleg majd, hogy 80 000 római katolikus él az egyházmegyénkben, több mint 90%-ban magyar nyelven imádkoznak, és látjuk el a lelkipásztori szolgálatot, de vannak német és román nyelvű közösségeink is. Hála a jó Istennek, amit elődeink megalkottak, összehoztak, összegyűjtöttek, nagy részben sikerült visszaszerezni. Az érdekképviseletünk az RMDS segítségével és támogatásával. Vannak olyan visszaigényelt dolgaink, amelyeket csak kárpótlás formában ígértek vissza, természetesen csak egy nagyon kicsi részét kaptuk meg ennek a kárpótlásnak. Aztán olyan jelentős ingatlanaink közül 2 van, amit nem sikerült eddig még visszaszerezni. Ez egy piarista tulajdon, Máramaros szigeten, a rendház és iskola, amit még az első világháború után államosítottak, vettek el azzal az úgynevezett Gibu rendelettel, aztán természetesen, hogy 40-es években visszakerült a piaristák tulajdonában, de a második világháború után ismét államosították, de hát nem csak akkor, ilyen formában, perben állunk az állammal. Ugyanakkor egy minorita tulajdon nagy bányán semmit nem kérünk, ami nem jogos, amihez pedig jogunk van, azt szeretnénk természetesen biztonságosan és természetesen háborítatlanul birtokolni, illetve hasznosítani azoknak a híveinknek a javára, akiket szolgálunk.
Csüri István, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke.
Kedves testvéreim, 220 000 református ember nevében szólalunk fel Isten évezredeken át érvényes üzenetével. Még mielőtt nagyobb feszültségek keletkeznének országunkban, hívő felelősséggel szólítjuk fel Romániát, mint törvénytisztelő állampolgárok, valamint Európát, mint szeretett kontinensünk, szélesebb otthonunk, keresztény ősi értékeit védelmező polgárok. Hogy intézményeink segítségével érvényesítsük felekezeteink tulajdonhoz való jogát, és annak maradéktalan végrehajtását. Nem követelünk semmit, ami nem volt a miénk. De amit őseink hagytak ránk, nem fogjuk veszendőbe hagyni. Szeretettel és építő előretekintéssel kiáltjuk ki ebben a bizonytalanságban teli világban, hogy nem lehet legalizálni az illegitim akciókat. Tehát csak törvényes utakon szabad egymáshoz közeledni, akár ingatlan ügyekben, akár ország határokon keresztül.
Adorjáni Dezső Zoltán az evangélikus luteránus egyház püspöke.
Az evangélikus egyház számarányát tekintve Erdélyben, Romániában a legkisebb történelmi egyház, amely a 16. századi reformáció következményeként jön létre, de így önálló romániai evangélikus luteránus egyházi szervezetként viszont 1920-ban szervezi meg önmagát a trianoni békekötés után, amikor Románia megkapja Erdélyt. Mi tulajdonképpen addig a magyarországi közel 1 millió lelket számláló evangélikus luteránus egyháznak vagyunk a részei. Egy kicsit olyan helyzetbe kerülünk 1920 után, hogy a püspökségeink két püspöki székhely az Magyarországon marad, két teológiai intézetünk, ahol addig lelkészeinket képezték, szintén Magyarországon vannak, központi levéltár, szeretett intézményeink központjai. Nekünk újra kell szervezni az egyházi életet. 27 ezer evangélikust tartunk számon a saját nyilvántartásainkban. Ami az érdekesség ennek az egyháznak, hogy bár többségében magyar nyelvű egyház, mégis 4 nyelven szolgálunk Erdélyben, Romániában, tehát nekünk jelentős szlovák és jelentős német kisebbség, illetve 1-2 román gyülekezet is a részünk, tehát mint ilyen egy soknyelvű egyház vagyunk, és nem kimondottan csak magyar kérdésekkel, hanem az egész társadalomra érvényes kérdésekkel foglalkozunk. De nekünk is sokszorosan fontos az, hogy az a nem túl sok vagyon, ami megmaradt az első világháborút követően, és amit 48-ban államosítottak, visszakerüljön, hogy egyházunk be tudja tölteni azt a szerepét, azt a hivatását, amit a többi történelmi felekezet.
Bálint Bencédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke.
Az unitárizmus, az unitárius egyház a 16. századi reformáció nagyon sajátságos erdélyi megnyilvánulása, és vallásunk itt Erdélyben született, és itt sikerült intézményé egyházá szerveződni. A közel 4,5 évszázad alatt szolgálja Isten és ember ügyét a vallási tolerancia és a nyitottság jegyében, és ez szolgálat egyik alapfeltétele azon anyagi javak birtoklása, melyek egyházi közösségeink működését tették lehetővé. Elődeink és jótevőink közösségeink bölcs sáfárkodása gyűjtötték össze azt a vagyont, melyel egyházközségeinket, iskoláinkat, szociális tevékenységeinket, szeretetszolgálatunk működését biztosították. Egyházunk lélekszáma soha nem volt nagy, körülbelül 65 ezer lélek. Ezért különlegesen értékelendő, hogy a történelem minden viszonya között a rájuk bízott lelki és szellemi és anyagi kincseket igyekeztek megőrizni, gyarapítani és tovább adni nemzedékről nemzedékre, mindenki a maga tehetséges adottsága szerint. Ez az egyházi vagyon soha nem volt öncélú. Birtoklása és gyarapítása azok által és azok javára történt, akik megalapozták és továbbadták közösségeink, iskoláink gyarapítására, hogy egyházunk eleget tudjon tenni vallási, nemzeti és társadalmi kötelezettségeinek minden időben. Vallási és erkölcsi kötelességünk tehát elődeink által összegyűjtött javakért tovább folytatni a küzdelmet, hogy azokat maradéktalanul visszakaphassuk, hiszen egyházunk szolgálata, az igehirdetés, a tanítás, a szeretetszolgálat, a társadalmi igazságosság ügyének fölvállalása a mában is nem csak lelki és szellemi, de anyagi terheket is ró ránk. Felelősséggel tartozunk az utánunk következő nemzedékeknek, hiszen nekünk is számot kell adnunk a ránk bízottakról. Az elmúlt 25 esztendőben kötelességünk és felelősségünk tudatában keresztény emberként és törvénytisztelő állampolgárként igyekeztünk jogainkat érvényesíteni a törvényes keretek adta lehetőségek között. Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időben az erre hivatott állami intézményekkel való együttműködés, a párbeszéd, a nemzetközi odafigyelés által megerősödik, a visszaszolgáltatási folyamat felgyorsul, és az elkobzott javaink ügyének végleges és megnyugtató rendezése megtörténik. Egyházaink nem légüres térben élnek, tevékenykednek, hanem abban a társadalomban, amelyben élnünk adatott. A mai világban társadalmunk és vezető politikusaink sokszor elvárják, hogy az egyház irányt mutasson. Ezt a feladatot egyházaink csak akkor képesek maradéktalanul teljesíteni, ha anyagi javak birtokában küldetésük betültéséért élnek, és a mindenkori hatalom egyenlangú partnereiként keresik a megmaradás és a jövendő útját.
Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának eddigi történetéről és jelenlegi helyzetéről készült fehér könyvet ismertette a konferencián dr. Veres Emőd.
Ez a fehér könyv egyelőre egy tervezet, és dolgozunk rajta. Azt szerettük volna, hogy készüljön egy olyan helyzetjelentés, amely áttekinti, hogy honnan indultunk és hova jutottunk el az egyházi ingatlan rendezés területén Romániában. Ugye itt beindult egy restitúciós folyamat, amelynek el kell ismerni, hogy vannak mindenképpen pozitív eredményei is. Azonban az utóbbi időben egyfajta megtorpanás, bizonytalanság is észlelhető. Evvégett is gyűltünk itt ma össze, ezeket a bizonytalansági elemeket tekintsük át, és próbáljunk meg egy közös álláspontot kialakítani az erdélyi történelmi egyházak részvételével. Ez a fehér könyv ennek az eszköze. Tulajdonképpen informálni szeretnénk a fehér könyvön keresztül minden érdekelt személyt, hogy a eddig elért pozitív eredmények ellenére még milyen problémák vannak, és azokra közösen szeretnénk megoldásokat keresni. Tehát ez a fehér könyvnek a célja. Ebben található egy rövid történeti rész, amely áttekinti az államosítást, hogyan került sor az államosításra, a jogi kereteknek, a restitúciós jogi kereteknek az elemzése, illetve minden egyes egyház esetén a fő problémáknak is az ismertetése. Ez a fehér könyvnek a tartalma.
Dr. Jakubinyi Györgyöt, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye érsekét a konferencia szünetében kértük mikrofon elé.
A erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői állandó értekezlete 1990. márciusában Tőkés László akkori királyhágó melléki református egyházkerületi püspökúrnak a javaslatára jött létre, és ez azt jelentette, hogy a négy történelmi erdélyi egyház, mégpedig magyar egyháznak a 8 püspöke szövetkezik minden olyan ügyben, ez pontosan egy unitárius főgondnok mondta el az alakuló gyűlésen, olyan őslény vagyok, hogy 25 éve ezeken részt veszek, mert 25 éve vagyok püspök, és akkor bejelentette Jenei úr, hogy hitvitát nem rendezünk, hanem a közös egyházi magyar ügyekben, úgy mint az iskolák és az egyházi vagyon visszaszerzése, amivel az iskolákat fenntartottuk, tehát nem öncél a vagyon és nem meggazdagodás, ebben fogunk össze. Ezért mondom azt, hogy az erdélyi magyar egyházak, történelmi egyházak vezetői állandó értekezlete nem ökumenikus, mert az ökumenikus mozgalom az vallási egységtörekvést jelent magyarra fordítva. Itt pedig arról van szó, hogy a négy történelmi egyház összefog magyar közös kultúra és nyelv alapján, hogy az egyházunkat működtetését megalapozó anyagi javakat visszaszerezzük. A négy történelmi egyház időrendben, ahogy felszoktuk sorolni, a római katolikus, melynek négy egyházmegyéje van, tehát négy püspöke, plusz egy segédpüspök Csíkszeredába, tehát azt jelenti, hogy Gyulafehérvár érsekség, Szatmár, Nagyvárad és Temesvár püspökség, ez négy római katolikus egyházmegye. Két református egyházkerület van, azaz püspökség, az erdélyi Kolozsvár székhelyel és a Párcium bánsági, amit a neve, hivatalos neve az, hogy Királyhágó melléki, Nagyvárad székhelyű református egyházkerület, az unitárius egyház, történelmileg a harmadik, és egy egyházkerület az egész ország, sőt, amint tudják, 3 éve a magyarországi unitárius püspökség egyszerűen fuzionálták az erdélyivel, hiszen magyarországi unitáriusok mind erdélyi kivándorlók, és a negyedik, az a legfrissebb, az 1921-ben jött létre, előbb Arad, most Kolozsvár székhelyel, az Evangélikus Luteránus Magyar Egyház. Ez azért a legfrissebb, mert Magyarországon volt az Egységes Luteránus Egyház, azaz Evangélikus Luteránus, és Trianonkor azért kellett külön egyházkerületet szervezni, mert a román állam nem engedte, hogy külföldtől függjenek.
Arról, hogy mennyire lenne célszerű a nem magyar egyházakkal való együttműködés a visszaszolgáltatás ügyében, elmondta.
Kettőn áll a vásár, hogyha ők nem akarják, akkor nem kell erőltetni. És a másik, hogy olyan sajátos problémáink vannak, amikor állami pénzen a székelyföldet tiszta magyar és katolikus vagy református falvakba ortodox kolostorokat építenek állami pénzen, akkor mi nem állhatunk össze, és nem is állnának velünk össze, mert nekünk egészen más sikon szerepel. Tudjuk, a mi sajátos helyzetünk az, a négy magyar történelmi egyháznak, hogy kettős kisebbségbe vagyunk, míg a többiek csak esetleg egyfajta mi nemzeti és vallási kisebbségbe vagyunk, mind a négy magyar történelmi egyház. És innen adódik a sajátos helyzetünk.
Miért választották Bukarestet a konferencia színhelyéül?
Azért, mert a Kató Béla püspök úrnak volt ez a gondolata, és nagyon örültünk, hogy kezdeményezett, és elevenítette ezt a 9. március óta fennálló értekezletet. Bukarestben a körülbelül 100 követség van, mert Románia 160 országgal tart diplomáciai kapcsolatot. Az ENSZ-be tudtommal 197 állam van jelenleg, hiszen köztudomás, hogy vagy 3 éve Dél-Szudán elszakadt és független állam lett, és elismerték. És ez azt jelenti, hogy ha fel akarjuk hívni az Európai Unió figyelmét, hogy Romániában nem teljesítik a vállalt kötelezettséget, az egyházi vagyon visszaadását, ezért kellett Bukarestbe tartani ezt a konferenciát, hiszen a meghívottak az Európai Unió tagállamainak bukaresti követségei, természetesen, hogy nem jött el minden nagykövet, de képviselítették magukat, és akkor a még 3 nem Európai Uniós országból is hívott a Kató püspök úr erre a konferenciára, úgy, mint a Svájci Egyesült Államok és az Egyesült Királyságból is, hogy legyenek itt, és a cél az, hogy az Európai Unió, amelynek tagjai vagyunk, ugye Románia, akkor figyeljenek fel arra, és tegyenek valamit az érdekünkben. Ez volt a cél.
Miért csak a magyar történelmi egyházak vannak jelen a konferencián, és miért nincs képviselve az ország legnagyobb egyháza, az ortodox? Kérdeztük Kató Bélát, az erdélyi református egyházkerület püspökét.
Amikor mi a történelmi magyar egyházakat szólítottuk meg, akkor ezzel jeleztük, hogy nekünk van egy speciális státusunk, helyünk, és úgy is érezzük, hogy a kárpótlás, illetve a visszaszolgáltatás idején ellenünk is fordították és fordítják a közvéleményt, hogy mi vagyunk azok, akik túlzottan követelőzőek vagyunk ebben a kérdésben. És azt is tudni kell, hogy mi közösségeket építünk az egyházban, azt jelenti, hogy aki református, az szinte 100%-ban magyar is. Tehát azt, amit mi magunk körében szeretnénk megteremteni, az nem csak egyházi kérdés, hanem egy etnikumnak, egy közösségnek is a fennmaradását szolgálja. Tehát egy speciális kérdés. Az ortodox egyház gyakran hangoztatja, hogy ő kuzavódáig menne vissza a kárpótlás kérdésében. Hát mi olyan messzire nem szeretnénk visszamenni, hanem egészen a romániai törvények által megszabott 1948-as államosításban szeretnénk, ha rend lenne, és azt hiszem, hogy ezért érthető, hogy úgymond egy sajátos helyzetben lévő egyházi csoport szervezte ezt a mai konferenciát.
Arról, hogy miért nem oldódott meg 25 év alatt az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása, elmondta.
Azt gondolom, hogy igazán őszinte szándék erre soha nem volt, hanem külső kényszerből született minden döntés. A Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozása, NATO-hoz való csatlakozása kor, mint feltétel ez bent volt, és ezért az állam úgy érezte, hogy mint nagyon sok ügyben, hogy törvényt megalkotjuk, és majd úgy, ahogy sajátosan tudjuk, úgy fogjuk intézni. És ez is lett belőle, hogy először a törvényalkotás után administratív intézkedésekkel akadályozták ennek a végrehajtását, most pedig legutoljára az igazság ügyet vetették be ennek a megakadályozására. Tehát most már a perekkel, vagy csak a perekkel szeretnék, hogyha megoldható lenne a kérdés. Ez számunkra elfogadhatatlan, mert a törvényhozónak a
jó indulatán múlik, hogy olyan törvényeket hoz, amelyeket végre is lehet hajtani, illetve nem úgy alkotja, hogy minden héten bárki megtámadhatja azt és akadályozhatja. Mert azt láttuk, hogy azokban a helyiségekben, ahol olyan polgármesterek, városvezetők voltak, akik ehhez negatívan viszonyultak, azok folyamatosan is minden esetben megtámadták amúgy a törvény által visszaszolgáltató dolgokat, és ebből adódik, hogy folyamatosan az Erdély Református Egyházkeretnek idáig legalább 150 pere folyt, és még folyik tovább, nem elég az országban, hanem ki kellett menni Strasbourgba is, és ha csak arra gondolom, hogy ez mibe kerül, akkor méltánytalan az egyház pénzét, amit a hívek adományaiból gyűjtünk össze, azt ilyen célra használni. Ezzel sok-sok jó dolgot is lehetne tenni, mint hogy mi egy saját országunkkal vitatkozunk és perelünk egy ilyen ügyben.
Milyen arányban kapta vissza a református egyház ténylegesen az ingatlanjait?
Én csak az Erdély Egyházkeretről beszélek, a több mint 750 ingatlannak a felével foglalkoztak tulajdonképpen a bizottságban, és abból se kaptuk vissza mindeniket, mert pont a perek útján ezekből is folyamatosan, hogy elveszítünk valamit, és hát ha Mikóügyről beszélünk, akkor ugye az egyik szimbolikus ingatlanunkat most vissza is államosították, úgyhogy ez még inkább jelzi azt, hogy nincs egy akarat arra, hogy ezeket visszakapja.
Bukarestben mi a helyzet a Református Egyház egykori ingatlanjainak visszaszolgáltatásával?
Egyik legjobb példa arra, hogy a Bukaresti Technikai Egyetem által használt épületünk, ami nagyon világos a tulajdon, mert ott még nem is egy iskolát ír benne, hanem tulajdonosként az Erdély Egyházkeretet jelöli meg, visszaszolgáltatták, és nem is támadta meg az egyetem. Csak amikor a telekkönyvezésre került a sor, a telekkönyvi bíró visszautasította a telekkönyvezést, hogy holmi ilyen restitúciós bizottsági papírok neki nem elegendők, hanem csak bíróság mondja ki, hogy az egyház tulajdona, és akkor ő majd rá fogja telekelni. Hát ennek körülbelül 2 éve, lassan 3 éve, és azóta is folyamatosan egyik ülés a másik után következik, és mai napig se tudtuk telekkönyvezni ezt az épületet, habár már a birtokunkban van, és ez nagyban gátolja a hasznosítás, vagy bármilyen felhasználását ezeknek.
Összeállítást hallottak az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak vezetőinek bukaresti konferenciájáról, amelyen az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának helyzetét ismertették. Adásunk végén valamennyi közreműködő munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, Forró László vagyok. További jó rádiózást, kellemes délutánt kívánok. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszonthallásra!